Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Római Levél sorozatunk folytatásán, ahol folytatjuk tovább az előző alkalommal félbehagyott gondolatmenetet. A Római Levél 14. fejezetét kezdtük el tanulmányozni az elmúlt alkalommal, amelynek a lényegi kérdése, témája, hogy hogyan kezelje egy gyülekezeti közösség azt a helyzetet, amikor bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, nem látnak ugyanolyan módon. És mondhatnánk azt is, hogy az első szakasz az arra hívta fel a figyelmet, hogy mi az, ami biztos, hogy nem teszi alkalmassá a gyülekezetet arra, hogy rendezze ezeket a kérdéseket, vagy letisztázzon kérdéseket. Hiszen azt láttuk, hogy olyan bibliai kérdésekről van szó, amelyekre más helyen választod az apostol, hogy a bálványimádás során feláldozott állatok húsát el lehet-e fogyasztani, vagy sem, illetve hogy meg kell-e továbbra is ünnepelni a ceremoniális ünnepeket, vagy sem. Ezekre a kérdésekre, mint más bibliai szakaszokból látjuk, van válasz. Azonban itt az apostol mégsem ezeknek a kérdéseknek a kitisztázásával foglalkozik, hanem azzal a lelkülettel, azzal a hozzáállással, ami mint egy előfeltétele bármilyen vitás kérdés tisztázásának egy gyülekezeti közösségben. A gondolatmenet, tehát hogyha végig gondoljuk, hogy belekapcsolódhassunk ismét, hogy először is az apostol megszólította a gyülekezetnek azt a felét, amelyet hitben erőseknek nevez, akiknek ugye az a jellemzőjük, hogy könnyebben átlátnak egy-egy kérdést, határozottabban vagy finomabban működik a lelkiismeretük, finomabb jelzéseket, különbségtételt tud tenni a lelkiismeretük. Őket szólítja meg, és mondja nekik azt, hogy fogadják be a hitben gyengéket, ne ítélkessék az ő vélekedéseiket, ne tartsák ezt állandóan napirenden, ezt a kérdést, mert ez nem segíti a megoldást. Megszólítja a másik oldalt ugyanakkor, hogy ne kárhoztassák azokat, akik látszólag szabadosabb életmódot folytatnak, ugye a hitben gyengék, akik nem látják át rögtön azt a helyzetet, és ezért az a veszély fenyegeti őket, hogy megítélik a másikat, mert nem értik, hogy mit miért tesznek. A hitben erőseknek azt mondja, hogy ne vessék meg, ne vegyék semmibe azokat, akik lassabban gondolkoznak, nehezebben látnak át kérdéseket. Ne kárhoztassák a másikat, mert az Isten fogadta be az embert Krisztusban, és az Isten munkálkodik az emberért, hogy meg tudjon állni. Az Isten munkájában kell bízni a másik emberre nézve, és ahelyett, hogy ezt tennék, ahelyett ki vizsgálja meg azt, hogy miért foglalja el azt az álláspontot, amit elfoglal, járjon utána a személyes meggyőződésének, és vizsgálja meg abból a szempontból is, hogy valóban az Isten iránti szeretet vezeti az életét, vagy sem, hiszen a keresztény életben csak annak van értéke, amit az ember az Isten iránti szeretetből tesz. Ez az, ami értékessé teszi az ember cselekedeteit. És végül az utolsó érve az apostolnak az volt, hogy azért se kárhoztassák egymást, illetve ne vegyék semmibe egymást, ne vessék meg egymást, mert hiszen minden embernek meg kell állni az Isten ítélőszéke előtt, mindenkinek számot kell adni az ő cselekedeteiről az Isten előtt, mindnyájunknak oda kell állnunk az Isten ítélőszéke elé, és a kárhoztatás, másoknak a vádolása, és ugyanakkor az Isten kegyelmében való bízás, ez nem összeegyeztethető. Az ember vagy ítélkezik a másik élete fölött, vagy kárhoztatja a másikat, vagy ítélőbíraként lép fel, és akkor az Isten azt mondja, hogy ugyanilyen mércével mérünk neked is, és szigorú ítélet alá vet minden cselekedetet, vagy pedig az irgalmassággal közelítjük meg a másik ember életét, hiszen nem tehetjük meg, hogy irgalmatlanok legyünk akkor, amikor az Isten irgalmas volt hozzánk, amikor mi magunk az Isten kegyelméből élünk. Ez az a pont, ahol folytatjuk tovább a gondolatmenetet, és mondhatjuk azt, hogy ha eddig az apostol azt mondta, azt élezte ki, hogy mi az, amit ne tegyünk. Ne tegyük azt, hogy folyamatosan beszélünk róla, ne tegyük azt, hogy kárhoztatjuk a másikat, ne tegyük azt, hogy megvetjük a másikat, hogy semmibe vesszük a másikat, akkor most arról kezd majd el beszélni, hogy mi az, amit viszont tegyünk. Ezt mondja a 13. verstől a 23. versig. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne roncsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs bűn az. Még itt sem fog véget érni a gondolatmenetünk, hanem folytatódik a 15. fejezetben is. Ez a következő előadás témája lesz, a mai alkalommal ezt a szakaszt fogjuk áttekinteni. Azt mondja tehát az apostol, hogy annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, hanem inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Nagyon érdekes az eredeti szöveg szempontjából, itt is egy szójátékkal találkozhatunk, így lehetne visszaadni ezt, hogy annak okáért egymást többé ne ítéljük, hanem inkább azt ítéljétek meg, hogy a ti atyátok fiának ne szerezzetek megütközést vagy megbotránkozást. Ez a tartsátok szó helyén ugyanaz a elítélni, kárhoztatni, megítélni kifejezés van, mint a kárhoztatni szó helyén. Tehát azt mondja, hogy ahelyett, hogy egymást ítélgetnénk, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagynánk Jézus szavát, aki azt mondta, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltess, ahelyett a helyzeteket ítéljük meg. Ugye a keresztény nem hagyhatja ki az ítéletet az életéből, nem teheti meg azt, hogy nem ítél, nem ítélkezik, nem ítél, de nagyon nem mindegy, hogy egy ember a másik ember felett mond ítéletet, mint egy beül Krisztus helyébe, és Krisztus helyett ítélkezik, és az ő jogát bitorolja, vagy pedig ahelyett, hogy emberi életek felett mondana ítéletet, és embereket kárhoztatna, embereket bírálna, ahelyett minden ítélő képességével arra törekedjen, hogy megítélje a különböző élethelyzeteket. Tehát ahelyett, hogy emberek felett ítélkeznénk, ahelyett szükség van az ítélkezésünkre, szükség van az ítélő képességünkre, nem lehet anélkül élni, de ahelyett, hogy ezt abban élesítenénk, hogy embereket ítélünk el, ahelyett az élethelyzeteket kell megvizsgálni, és átgondolni, méghozzá abból a szempontból, hogy abban az élethelyzetben, amiben vagyunk, mi az, ami építi a másik életét? Mi az, amivel biztos, hogy ártunk? Mi az, amivel biztos, hogy kárt okozunk? Mi az, amiben megbotlik a másik, amivel csapdát állítunk fel a másiknak, és fogjul ejtjük őt a bűn fogságába, és mi az, amivel építhetjük a másiknak az életét? Tehát még egyszer hadd hangsúlyozzam, fontos dolog az, hogy egy hívő ember gyakorolja, éljen az ítélő képességével, gyakorolja az ítéletet, csak nem abban kell gyakorolnia magát, hogy kárhoztassa a mellette levőket, hogy kárhoztassa a környezetében élőket, hanem abban kell gyakorolnia magát, hogy a legkülönbözőbb élethelyzeteket, amikbe belekerül, a különböző szituációkban megítélje azt, hogy mi a jó és mi a rossz, megkülönböztesse azt, hogy mi az, ami építő és mi az, ami romboló, és szánja oda magát mindarra, amivel építeni tudja a környezetét. Tehát ezzel az ítélkezés szóval így próbálja érzékeltetni az apostol azt, hogy ahelyett, hogy ítélkeznénk, ahelyett ítéljük meg a helyzeteket, ítéljük meg az élethelyzeteket, vizsgáljuk meg a különböző élethelyzeteket, hogy ne szerezzünk a mi atyánk fiának megütközést vagy megbotránkozást. Két dolgot fogalmaz meg itt az apostol, a megütközés, a kő képe van ebben, amikor beleütközik valaki egy kőbe, megüti a lábát és elbotlik, elesik. A másik pedig, ami egy kicsit súlyosabb kép, az a csapdának a képe. Ez a megbotránkozás kifejezés, a skandalum kifejezés a görögben, az pedig, amikor valaki csapdát állít fel, méghozzá úgy, hogy a csapdát működtető szerkezet az ő kezében van, és ő húzza meg a pöcköt, hogy ez a csapda összezáruljon. Tehát amikor az ember a magatartásával olyan helyzetet idéz elő, amivel a másikat a bűn fogságába csalja, mint egy törbe csalja, és így a másik fogságba esik. Nem egyszerűen megbotlik, nem egyszerűen megütközik és fájdalmas lesz számára, hanem foglyul esik, a bűn foglyává válik. Így folytatja tovább az apostol: tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. De ha a te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Ne káromoltassék azért a ti javatok. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát egyrészt azt mondja az apostol, hogy azt ítéljük meg, hogy mi az, amivel biztos, hogy kárt okozunk. És mondhatnám így, hogy ez lenne a minimum, amivel éljük az életünket, hogy amiről már belátjuk, hogy árt. Amiről már fel tudjuk ismerni, hogy nem használ a kapcsolatnak, hogy nem építi a másik embert, hogy nem válik a javára. Akkor legalább azt ne tegyük meg. Akkor legalább azt ne, azzal ne ártsunk, hogyha már építeni nem tudunk. Hogyha nem ismerjük fel, hogy mi az, ami jó lenne a másiknak, de legalább minimális szinten azt vegyük észre, hogy mi az, ami tönkre teszi a másikat, mi az, ami árt neki, és akkor legalább azt ne tegyük meg. Nyilván a cél az nem pusztán ennyi, hanem ahogy mondja a 19. versben, az összegzésben, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére való. Tehát túl kell lépni azon, hogy mi az, ami árt, és ez a minimum, hogy azt ne tegyük meg egymással, bármilyen nehéz is időnként csöndben maradni, és nem folytatni egy kialakuló, viszálykodó beszélgetést, egy perpatvart, bármilyen nehéz időnként az embernek legyőzni a feltörő indulatokat, vagy a megbántottságérzést, de amiről tudom, hogy árt, azt ne tegyem a másiknak. De ennél többre van szükség. Arra is szükség van, hogy a különböző élethelyzetekben, ahogyan ezt a 12. fejezetben mondta is, előre gondoljuk meg, hogy mi legyen a jó, hogy mi az, ami építő, mi az, ami jó. Gondolkozzunk azon, ítéljük meg azt, hogy mi az, ami a másikat építi az ő helyzetében, és törekedjünk arra, hogy a békesség és a másiknak az építése legyen a mi életünkben. Ehhez szükség van arra, hogy megértsük egymást, és megértsük, hogy hogyan működik az emberi lélek, hogyan működik az emberi gondolkozás. Ugye itt konkrétan arról van szó, hogy a gyülekezetnek egy része tisztátalannak tartja azt a húst, amit bálványnak áldoztak föl, és ezért tartózkodik az elfogyasztásától, egy másik része pedig elfogyasztja. Pál apostol itt azt mondja: tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Fel lehet tenni itt a kérdést, hogy vajon arról van szó, hogy az apostol itt felül bírálja, felülírja az ószövetségi tisztasági törvényeket? Vajon itt az apostol keresztül húzza mindazt, amit a Biblia kijelent, hogy ez tiszta, ez tisztátalan? Figyeljük meg, hogy itt nem egyszerűen erről van szó, hanem Pál apostol itt megmutatja azt, hogy hogyan működik az ember lelki világában, az ember életében az, hogy valami tisztátalan. Azt mondja, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Ugye az Ószövetségben az Isten bizonyos dolgokról nagyon határozottan jelentette ki azt, hogy ez tisztátalanság, hogy ez tisztátalan. Azt fejezte ezzel ki, Azt akarta ezzel elérni, hogy tartsák távol magukat tőle. Hogy az rossz, és attól riadjanak vissza, azzal ne vállaljanak közösséget, azt ne fogyasszák el, ne cselekedjék meg, hanem attól tartózkodjanak, tartsanak távolságot tőle. Tehát, hogy valami tisztátalan, az azt jelenti, hogy az ember valamitől valamit úgy utasít el, mint ami elfogadhatatlan, mint ami követhetetlen az ő számára. Tehát amire nemet mond a lelki ismeretében, amit elutasít. És azt mondja az apostol, hogy ez úgy működik, hogy a lelki ismeretünk, amit elfogadunk helyesnek, azt jóvá hagy, amiről pedig a lelki ismeretünkben elfogadjuk, hogy helytelen, attól óv. Azt mint egy tisztátalannak jelenti ki számunkra, amitől óvakodjon az ember, amitől riadjon vissza az ember, amitől tartózkodjon az ember. A lelkiismeret pedig nem abszolút mérceként működik az emberben, hanem a lelkiismeret ismerethez szabottan működik. Az szerint jelez, hogy az ember mit fogad el mérceként a maga számára. Ez az, amire itt rámutat az apostol, hogy bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. Tehát egy ember számára az lesz riasztó, az a dolog lesz olyan, amitől tartózkodik, amiről ő előzőleg elfogadta, hogy az tabu, az elfogadhatatlan, azt elutasítja magától. És ezt pedig valamilyen tekintély alapján teszi meg az ember. Azáltal válik tisztátalanná valami, hogy egy tekintély azt mondja, hogy ettől tartózkodjunk. Ami a lelkiismeretem számára tekintély, ami a lelkiismeretem számára mérce, az fogja megmutatni, hogy mi a tiszta, mi a tisztátalan, mi az, amit jót lelkiismerettel tehetek, és mi az, amit el kell utasítani magamtól. Mózes 3. könyve 11. fejezete felsorolja azokat az állatokat, amelyek tiszták, és megkülönbözteti tőle azokat, amelyek tisztátalanok. Azonban ezek az állatok azok számára válnak tisztátalanná, és azok fognak tartózkodni a fogyasztásától, akik a Szentírást mérceként fogadják el a maguk életére nézve, akik elfogadják, hogy ezek a törvények, ezek ma is létező, élő törvények az ember számára. Ha valaki ezt nem fogadja el, ha valaki ezt nem tekinti mércének, ha valaki számára ez nem tekintély, akkor annak nem lesz tisztátalan az az állat, amit a Mózes 3. könyve 11. fejezete megnevez. Mondjuk például a sertés. Tehát így működik az emberi gondolkozás, hogy attól tart távolságot, azt utasítja vissza, amiről az ember eljutott, hogy úgy gondolkozik, hogy ez helytelen. Amit valamilyen tekintély alapján elfogadott, hogy ezt nem követem, hogy ezt elutasítom magamtól. Tehát azt mondja az apostol, hogy meg kell értenünk, hogy így működik az emberi lelkiismeret, az emberi lélek, hogy egy bizonyos tekintély alapján megkülönbözteti egymástól a jót és a rosszat, és a kérdés nyilvánvalóan fontos kérdés, hogy mi az a tekintély, ami alapján az ember külön választja a jót és a rosszat, tekintélye számára az Isten beszéde vagy sem, ez egy fontos kérdés, de ettől függetlenül így működik minden ember lelke, hogy az lesz számára tisztátalan, amit a tekintély alapján elfogadott, hogy tisztátalan, és az lesz tiszta, amit a tekintély alapján tisztának tud elfogadni. Ha a Szentírás a tekintély számára, akkor a Szentírás szavai fogják ezeket a határokat meghúzni, hogyha nem jelent tekintélyt a Biblia az ember számára, akkor más gondolkozás lesz a mérce, más lesz az a tekintély, amihez szabottan fog ebben gondolkozni. De még egyszer, csak azokat a dolgokat tekinti az ember tisztátalannak, amire eljutott, hogy a lelkiismerete számára mérce, hogy a lelkiismerete jelezzen, hogy tisztátalan, vagy hogy jóvá hagyja, hogy helyes és tiszta. Azért fontos ezt megérteni, mert ugye ebben a helyzetben, amiről az apostol ír, ebben a helyzetben egy olyan konkrét körülmény van, amelyben tényleg el lehet mondani, hogy önmagában nem tisztátalan. Nem arról van szó, hogy a tiszta és tisztátalan húsok megkülönböztetéséről vitatkozik a gyülekezet, hanem arról van szó, hogy meg lehet-e enni egy olyan állatnak a húsát, amely egyébként tiszta, hogyha azt bálványnak áldozták föl. És mivel némely ember úgy gondolkozott, hogy ez tisztátalan, mert bálványnak áldozták föl, ezért az ő számukra lelkiismeret furdalást jelentett, hogyha elfogyasztották, hogyha éltek vele, mert úgy érezték, hogy a bálványimádásnak a részeseivé válnak, részt vesznek a bálvány Isten tiszteletben, szolgálják a bálványokat. Azt mondja az apostol, hogy értsük meg tehát, hogy ez így működik. Én tudom és meg vagyok győződve, hogy semmi sem tisztátalan önmagában. Ezeket a dolgokat nyugodtan meg lehetett volna tenni, vagy a másik oldalon nyugodtan lehetett volna tartózkodni ezektől a ceremoniális ünnepektől, hiszen véget ért a ceremoniális szolgálat, ennek a rendszere, de bármi tisztátalan annak, aki tisztátalannak tartja. És ha te atyád fia az ételért megszomorodik, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Ne veszítsd el azt a te ételeddel, akiért Krisztus meghalt. Azt mondja az apostol, hogy lehet, hogy az ember önmaga nem tartja tisztátalannak, nem tartja helytelen dolognak, hogy megtegye. Ezért magára nézve nem okoz lelkiismeret furdalást, nem okoz gondot, hogy megtegye. De ha a másik ember mégis tisztátalannak tartja, mert a gondolkozásában úgy működik, mert ez a mércéje. Azt mondja, hogy ha te atyád fia az ételért megszomorodik, amikor látja, hogy te nem tartod, nem a szerint jársz, amikor figyelmeztet és mégsem követed, amikor erőtlen a lelkiismerete is követi a te példádat, de anélkül, hogy megváltozott volna a gondolkozása, anélkül, hogy másként ítélné meg azt a dolgot, akkor mi történik? Nem csak az történik, hogy megszomorodik a te atyád fia, és akkor nem szeretet szerint cselekedtünk, nem voltunk tekintettel a másik ember javára, hogy mi az, ami a másikat építi, hanem a másik veszély, hogy elveszíti azt az étellel, akiért a Krisztus meghalt. Egy döbbenetes ellentét feszül ebben a mondatban. Étellel elveszíteni azt, akiért a Krisztus az életét adta. Két emberi magatartás, két magatartás kerül itt szembe. Az ember magatartása, aki nem hajlandó önmagát korlátozni, nem hajlandó lemondani a saját szabadságáról, a saját vágyai kielégítéséről, a másikért, a másik javáért. Ez áll szembe azzal, amit Krisztus tett, aki ott hagyta a mennyet, ott hagyta a maga isteni hatalmát, és eljött erre a földre, és vállalta azt, hogy emberré lesz, vállalta azt, hogy magára veszi az emberi természetet, és az elbukás lehetőségének kiteszi magát, és aki mindvégig harcolt következetesen, hogy megváltóvá legyen, és az életét odaadja, hogy nekünk életünk lehessen. Lerontani az Isten munkáját egy ember életében azért, hogy a saját kis vágyamat kielégítsem. Micsoda felelőssége van az embernek ebben? Ne veszítsd azt el a te ételeddel, akiért a Krisztus meghalt. Vagy ahogy később fogalmaz, hogy ne rontsd le az ételért az Isten munkáját a másik ember életében. Csapdát állítani, megbotránkozást okozni, a Krisztussal való közösségtől elszakítani egy embert, micsoda felelősség. Az Isten az életét adja azért, hogy az embert megmentse. Hihetetlen küzdelmet folytat, hogy megkeressen egy-egy embert, hogy megszólítson egy-egy embert. És akkor ilyen dologgal eltávolítani az Istentől, elszakítani az Istentől, amiben az ember semmi kárt nem szenvedne, hogyha önmagát megtartóztatja. Azt mondja tehát az apostol, hogy legyünk tisztában azzal, hogy hogyan működik a tisztátalan és a tiszta kérdése az ember életében. Értsük meg, hogy a másik ember számára megütközés, csapda az, amikor mi figyelmen kívül hagyjuk az ő lelkiismeretének a működését, és semmibe vesszük az ő gondolkozását, és ezt a magatartásunkat mindig a Krisztus áldozata fényében gondoljuk meg. Gondoljuk meg, hogy mit tett Krisztus azért az emberért, és akkor talán mi is nagy lelkűbbekké tudunk válni, akkor talán mi is könnyebben fogunk alkalmazkodni, és mi is inkább fogjuk a másik érdekét szem előtt tartani, semmint a saját vágyainknak a kielégítését, semmint a saját szabadságunkat hangoztatni, hogy mi bármit megtehetünk. Azt mondja az apostol a folytatásban, mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Mert az Isten országa nem merül ki abban, hogy evés meg ivás. Az Isten jól tudja, hogy erre szükségünk van. Jól tudja, hogy az élet hétköznapi dolgaiban szükségünk van az ő gondviselésére, de az Isten azt mondja, hogy keressük először az Isten országát. Az apostol itt kétféle a hitnek, az Istennel való kapcsolatnak kétféle megközelítésére mutat rá. Az egyik megközelítés, amikor az ember a szabad, nem szabad kategóriákban gondolkozik, amikor az ember bizonyos cselekedetekben gondolkozik, hogy mivel teheti magát kedvessé az Isten előtt. És ez szinte ösztönösen jön az emberből, hogy az ember fölteszi a kérdést, hogy mit cselekedjek, hogy üdvözüljek. De a Bibliában újra és újra találkozunk ezzel a kérdéssel. Mit tegyünk azért, hogy az Isten előtt kedvesek lehessünk? Mit tegyünk azért, hogy az Isten elfogadjon bennünket? Az ember hajlik arra, hogy különböző ceremóniákon keresztül, különböző vallási gyakorlatokon keresztül közelítsen az Istenhez. Pál apostol pedig itt azt emeli ki, hogy az Isten országa az nem evés és nem ivás. Ez a mondata, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás, ez egyrészt utal arra, tehát, hogy az Isten országához nem tud eljutni az ember úgy, hogy azon gondolkozik, hogy mi az, amit cselekedjek, hogy az Isten előtt elfogadhatóbb legyek. Milyen dolgokat tegyek, mit tegyek és mit igyak, mit szabad és mit nem szabad tennem, hogy az Isten gyermeke lehessek. Az a fajta vallásosság, amelyben a szabad, nem szabad kategóriákban gondolkozik, és így éli meg a hitéletet, az tele van görccsel és tele van félelemmel. És Jézus Krisztus azt mondta erre a fajta vallásosságra, hogy ha a ti igazságotok nem több, mint az írástudók és a farizeusok igazsága, akkor nem mehettek be az Isten országába. Az írástudók és a farizeusok igazsága kimerült abban, hogy ezt szabad tenni, ezt nem szabad tenni, ezt meg lehet enni, ezt nem lehet megenni, ekkor meg lehet enni, amakkor nem lehet megenni. Azt mondja Jézus, hogyha nem jut túl ezen a vallási életünk, az Istenhez való közeledésünk, akkor semmiképpen nem mehetünk be az Isten országába. Arra a kérdésre, hogy mit cselekedjünk, hogy üdvözüljünk, arra a kérdésre a Szentírás újra és újra azt a választ adja, hogy higgyetek. Jézus Krisztus így válaszolt, amikor feltették neki ezt a kérdést, az az Isten dolga, azaz az az ember cselekszi az Isten dolgait, aki hisz abban, akit az Isten elküldött. Aki hittel elfogadja azt, amit az Isten tesz az emberért, és aki bizalommal követi az Istent. Nem ezt vagy azt tenni, nem szabályrendszer az Isten országa, hanem bizalom az iránt, az Isten iránt, aki tett az emberért, aki az életét adta az emberért. Másrészt azt is jelenti ez a kifejezés, hogy az Isten országa nem evés és nem ivás, egy másik fajta megközelítés, amikor azért keresték Jézust, mert hogy ő megvendégelte őket. És Jézus azt mondta, hogy munkálkodjatok, de ne azért az eledelért, amely elvész. Amikor emberek az Istennel való kapcsolatukra nézve abból vonnak le következtetést, hogy megáldotta-e az ő hétköznapi életüket. Van-e áldás az ő hétköznapi életükön, vagy nincsen? Előre tudnak haladni? Jó-e a karrierjük? Kellő anyagi támogatásban van-e részük, vagy sem? Ebből próbálnak emberek levonni következtetést, hogy vajon az Isten előtt elfogadottak-e, vagy sem? Az Isten jó indulattal van-e irántuk, vagy pedig nem? Az Isten országa nem evés és nem ivás. Az Istennel való kapcsolat az nem egy üzleti viszony, hogy abból derüljön ki, hogy az Isten áldásokkal halmozott el, és ezek az áldások, ezek anyagi javak. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy ha valaki anyagi javakat kapott, áldásokat kapott, akkor azt ne köszönhetni az Istennek. De ugyanakkor nem lehet azt mondani, hogy ez csalhatatlan bizonyíték annak, hogy őt az Isten kedveli, hogy ő, az ő kapcsolata az Istennel rendezett, hogy ő biztos, hogy az Isten országának a részese. Tehát elmondhatjuk, hogy se az, hogy ezt cselekedjük, vagy azt cselekedjük, ezt szabad, azt nem szabad, nem így lehet az Istenhez eljutni. Sem pedig a hétköznapi életen megnyugvó áldásokból nem lehet mélyebb, mélyreható következtetésekre jutni, hogy most az Istennel való kapcsolatom az milyen minőségű. Rendezett vagy nem rendezett az Istennel való kapcsolatom. Az Isten országa nem evés és nem ivás, hanem igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Azt mondja Jézus Krisztus a Nikodémussal való beszélgetésben, hogy aki újonnan nem születik víztől és lélektől, az nem láthatja meg az Isten országát. Ahhoz, hogy az ember túljusson a szabad, nem szabad kategóriákban való gondolkozáson, vallásosságon, ahhoz egy mélyreható változásra van szüksége az életében, és ez nem más, mint az újjászületés. Arra van szüksége, hogy az Isten lelke által lássa meg az Isten országát, hogy eljusson az Istennel való szeretet közösségre, hogy eljusson oda, hogy az Isten országa számára nem is szabályrendszer, de nem is szabadosság, hanem az Istennel való szeretet közösség, az Istennek való feltétlen odaszánás, mert az életét adta értünk. Azt mondja itt Pál apostol, hogy az Isten országa igazságosság, békesség és Szentlélek által való öröm. Három gondolatot idéz fel, és abból kettőről nagyon hangsúlyosan szólt a római levélben. Az Isten országa, annak a helyes megközelítése az igazságosság. Amikor egy ember eljut oda, hogy felismeri a maga elveszettségét, amikor eljut oda, hogy felismeri, hogy szüksége van megváltóra, szüksége van arra, hogy megváltozzon az élete és más életet éljen, és amikor rádöbben, hogy ezt nem tudja magától megtenni, amikor rádöbben, hogy nincsen saját igazság, ami az örök életre alkalmassá teszi őt, nos, akkor kezdi meglátni az Isten országát. Akkor kapja meg az esélyt arra, hogy elfogadja Krisztusban a kegyelmet, és az Isten igazságát a saját igazsága helyett, és így része lehessen az üdvösségben, és része lehessen az Isten országában. Amikor azt mondja tehát, hogy nekünk az Isten országát, azt nem a szabad, nem szabad, az enni vagy nem enni oldalról kell megközelíteni, hogy ezt szabad tenni, így kell tenni, úgy kell tenni. Amikor azt mondja, hogy az Isten országát nekünk az igazság oldaláról kell megközelíteni, akkor azt mondja, hogy ez a legfontosabb kérdés az ember számára. Elnyertem a kegyelmet a Krisztusban, elnyertem a bűnbocsánatot Krisztus áldozata nyomán. Befogadtam-e az Isten igazságát, elfogadtam-e azt a munkát, amit az Isten az én életemben végezni akar, hogy megváltozzon az életem. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy az Isten igazságot akar tulajdonítani az embernek, hogy Krisztus igazságát az ember javára akarja írni, be akarja számítani neki, hogy ne terhelje az embert a saját bűne, hanem ennél többről van szó, igazzá akarja tenni az embert. Meg akarja az Isten szabadítani a bűn uralma alól, fel akarja szabadítani a bűn fogságából, és betölteni akarja a saját igazságával, a gyakorlati igazságával, az engedelmes élettel. Ide akarja elvezetni az embert. A hitéletben a legelső és legfontosabb dolog ez a kérdés. Bármi más kérdés csak emögött kaphat helyet. Az ember legnagyobb nyomorúsága az, hogy engedetlen az Isten iránt, és a legnagyobb szükséglete, hogy az Isten igazságát befogadja, elfogadja, hogy kegyelemből fog üdvözülni, elfogadja, hogy Krisztusért kap bűnbocsánatot, és nem a saját érdemeiért, és elfogadja azt a munkát, amit az Isten szeretete végez a szívében, hogy ne éljen tovább az ember az engedetlenségben, hanem eljusson az Istennek való engedelmességre. A legfontosabb kérdés, hogy hogyan fogadhatom be azt az igazságot, amellyel a Krisztus meg akar ajándékozni, amellyel be akarja tölteni az életemet. Ugye a római levél első 8 fejezete szólt előre a kérdésről, hogyan lehet eljutni oda, hogy a törvény igazságát betölti egy ember, aki már nem test szerint jár, hanem lélek szerint. A második kifejezés, hogy az igazság kereséséhez, az Isten országába az igazságon keresztül való belépéshez kapcsolódik a békesség. Ugye az Isten országa az békesség. Azt írta a római levél 5. fejezetében az apostol, hogy miután igazán nyilvánítattunk hitáltal, miután megértettük, hogy nem a saját jó cselekedeteinkért fogunk üdvözülni, és nem így rendezhetjük az Istennel való viszonyunkat, hanem ez kegyelemből történik. Az Isten az, aki lehajolt értünk, az Isten az, aki magához emeli az embert, és nem az ember az, aki kezdeményez, hanem az Isten keresi meg az embert. Amikor ezt megértjük, miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez a második hatalmas nagy dolog, amire ráirányítja a figyelmet, hogy amikor az ember az Isten igazságát keresi, akkor rövidesen elnyeri az Isten békességét is. Abban a pillanatban, amikor az ember felhagy azzal a hiába való küszködéssel, hogy önmagát tegye igazzá, maga előtt, meg az Isten előtt, meg az emberek előtt, és eljut oda, hogy megalázza magát, és elfogadja az Isten igazságát, az ajándékba adott igazságot, akkor békessége lesz az Istennel, egy békeszövetségre jut az Istennel, megváltozik az Istenhez való viszonya, és míg békétlen volt addig, és tele volt háborúsággal, háborgással, kesergéssel, emberekkel szemben is, az Istennel szemben is, amikor az ember el tudja fogadni az Isten kegyelmét, akkor békesség lesz az osztály része. És ez a második dolog, amit kiemelt az apostol, ez a békesség nagyon fontos jelzőrendszer a keresztény életben. Amikor valakinek az élete arról tesz bizonyságot, hogy békétlen, akkor ez azt bizonyítja, hogy távol van az Isten kegyelmétől. Akkor ez azt bizonyítja, hogy Krisztus hiával szenved, Krisztus hiányától szenved, és szüksége van arra, hogy az Isten jelenlétébe jusson, hogy az Istennel békeszövetségre jusson. És mondhatnánk így is, hogy a keresztény élet az nem más, mint az Istennel való békeszövetségnek a fenntartása. Hogy az ember arra figyeljen oda, hogy az Istennel való békeszövetségét, békeközösségét ne veszítse el. Hogyha elveszítette az ember, annak oka van. Akkor meg kell állni, és meg kell nézni, hogy miért veszítette el. Ugye az egyik ok az lehet, hogy olyan dolgot tett, ami miatt lelkiismeret furdalása van, és szükséges, hogy rendezze ismét az Istennel való kapcsolatát, és eldöntse, hogy az Istent szereti jobban, vagy a saját igazságát szereti jobban. Enged a lelkiismerete szavának, vagy pedig megkeményíti a szívét a lelkiismeret szavával szemben. A másik oka, hogyha hiányzik a békesség az ember életéből, az, hogyha az ember nem bízza rá magát az Istenre teljesen. Hogyha az ember nem bízik feltétel nélkül az Istenben, akkor a félelem megfosztja az embert a békességtől. Tehát a békesség, illetve a békétlenség egy nagyon finom jelzőrendszer a hívő ember életében, és azt jelzi, hogy az Isten közelében van-e, vagy elszakadt az Istentől. Amikor az Istentől távol kerül egy ember, akár azért, mert bűnt követett el, akár azért, mert a félelem uralja a szívét, és nem a bizalom, akkor a békétlenség jelzi, egy vészjelző számára, hogy valami nincsen rendben a hitéletedben. Az Istennel való közösség, az Istenben való bizalom, az mindig békességet jelent. Az Istennel való szeretet közösség kiűzi a félelmet, mert aki fél, nem lett teljessé a szeretetben. Itt hadd idézek fel egy ószövetségi történetet, amely nagyon jól megmutatja, hogy milyen rendező elvet jelent ez a békesség egy hívő ember életében. Naamán történetét szeretném felidézni, aki szíriai hadvezér volt, és leprás lett. És volt egy szolgálója, aki izraelita kislány volt, és azt mondta a Naamán feleségének, hogy bárcsak az ő ura a próféta előtt állhatna, aki Izraelben van, bizonnyal meggyógyulna. És ezt elmondta a felesége Naamánnak, Naamán meg az uralkodónak, és a szíriai király írt egy levelet, elküldte Naamánt, hogy gyógyítsák meg Naamánt Izraelben. Nem részletezem a történetet, az Ószövetségben el lehet olvasni, hogyha valakit érdekel. A történet rövid folytatása az, hogy Naamán eljut végül Elizeus prófétához, aki nem megy ki hozzá, csak kiüzen, hogy fürödjön meg 7-szer a Jordánban, és hát Naamán nagyon felháborodik, hogy hát jobb vizek is vannak Szíriában, mint itt Izraelben, hát ő miért tenné ezt? De van néhány bölcs ember az ő szolgái között, akik rábeszélik, hogy hát nem nagy dolgot kért a próféta, nem nagy dolgot mondott. Ha nagy dolgot mondott volna, biztos megtetted volna, megbecsülted volna. Ő csak annyit mondott, hogy fürödj meg 7-szer a Jordánban. Nagy nehezen rábeszélik Naamánt arra, hogy fürödjön meg. Megfürdik 7-szer, pontosan úgy, ahogy a próféta mondta, és meggyógyul. És ezután visszamegy Elizeus próféta házához, bemegy a prófétához, megáll a próféta előtt, és elmondja azt az elhatározását, hogy ő eljutott oda, hogy ő ezután csak Izrael istenét akarja tisztelni. És ezért kéri, hogy adjon egy adag földet, amivel otthon tudja tisztelni Izrael istenét, nem akar többé bálványoknak szolgálni. És miközben ezt a vágyát ő kifejezi, aközben eszébe jut, hogy igen ám, de ő, mint a királynak a fővezére, a király mellett szolgálatot teljesít, és részt kell vegyen a Rimmon templomában a bálvány tiszteleten, és úgy jelzi a lelke azt, hogy ez nem stimmel egészen. Hát az élő Istennek a tisztelete és a Rimmonnak a tisztelete nem egyeztethető össze. És nem tudja feldolgozni ezt, ezért azt mondja a prófétának, hogy ezt az egy dolgot bocsássa meg az én uram, hogy amikor én bemegyek az én királyommal a Rimmon templomába, azt, hogy én akkor meg fogok hajolni, bocsássa meg nekem az Isten. És a próféta nagyon érdekes módon válaszol ennek az embernek. Ugye mondhatta volna azt, hogy hát szó se lehet róla. Hát szó se lehet róla, hát bálványimádás, most akkor döntsd el, hogy vagy az élő Isten, vagy a bálványok. Igen, ám, de erre ez az ember nem volt felkészülve. Ez nem tudta még elképzelni, hogy milyen megoldás lehet erre a problémára. Mondhatta volna azt is, hogy hát ez nem probléma, tedd nyugodtan. Na de hát nem így lett volna, nem ez az igazság. Bibliai alapon nem mindegy, hogy az ember az élő Istennek a tisztelője, vagy pedig bálványisten tiszteletet gyakorol. És a próféta ennyit mondott neki, eredj el békességgel. Nem mondta neki azt, hogy tedd, mert helyes. Nem mondta neki azt, hogy ne tedd, mert helytelen. Csak annyit mondott neki, eredj el békességgel. Menj el, és tedd azt, amiben békességed van. És ne tedd azt, amiben nincsen békességed. Pál apostol így fogalmazta meg a saját életének a hitvallását, én ebben gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt. Vagyis, hogy nyugodt lelkiismerettel békességben éljem az életemet az Istennel, az Isten előtt és az emberek előtt. Hogy nyugodt lelkiismerettel tudjak élni. Eredj el békességgel. Tehát az Isten országának a megközelítésében ez a békesség, ez egy fontos jelző szerepet tölt be, jelző rendszer szerepet tölt be. Amikor egy embernek a hit életéből hiányzik a békesség, és hiányzik az öröm, akkor az azt mutatja, hogy valami nincsen rendben az ő hit életében, hogy valami hiányzik az ő hit életéből. Vagy az Istennel való rendezett viszony hiányzik az ő életéből, vagy az Istenbe vetett bizalom hiányzik az ő életéből. Vagy van valami bűn, amivel nem akar szembenézni, nem akar szakítani vele, és a lelkiismerete jelzi ezért megfosztja a békességtől, vagy hiányzik az a felszabadultság, amit egyedül az Istennel való közösség és az Istenbe vetett bizalom adhat meg az embernek az élet terhei és viharai között. Ezért fontos tehát az, amit Pál apostol mondott, hogy az Isten országa az nem evés és nem ivás, hanem igazságosság. Onnan megközelíteni az Istennel való kapcsolatot, hogy az mi legfontosabb kérdésünk, hogy az Istennel rendezett legyen a viszonyunk, és az Isten meg tudjon változtatni, át tudjon formálni bennünket. Mindeközben békességet nyer az ember, amely jelzi, hogy hogy áll az Istennel való kapcsolata, és a Szentlélek által való öröm. A harmadik dolog, amire felhívja az apostol a figyelmet, hogy ez nem emberi produktum. Sem az igazság elnyerése, sem a békesség nem az ember munkájának az eredménye. Természetesen kell hozzá az ember bizalma az Isten iránt. Természetesen kell hozzá az ember akarata, mert az emberi akarat együttműködése nélkül az Isten nem fog megváltoztatni bennünket. De a keresztény élet az egy csoda. Napról napra, percről percre csodák. Csodák sorozata. Csoda, mert az ember nem láthatja meg az Isten országát, csak ha a Szentlélek átformálja a gondolkozását, átformálja az értékrendjét. Egyedül az Isten tudja elvégezni azt, hogy egy ember gondolkodása gyökeresen megforduljon, és a szívében mércévé váljon az Isten beszéde, az Isten törvénye. Ezért ezt a Szentlélek munkája az emberben. A Szentlélek által való öröm ennek a munkának a végeredménye. Másrészt, ugye idézzük csak fel, hogy a 7.-8. fejezet gondolata miről szólt. Azt mondja az apostol a 6. fejezetben, hogy ahhoz, hogy egy ember élete megváltozzon, hogy az Isten szolgája legyen, és ne a bűn szolgája, ahhoz az emberi odaszánásra van szükség, az ember akaratára van szükség. A 7. fejezetben azt mondja, hogy de ez kevés. Az ember akármennyire akarja a jót, képtelen a maga erejéből megcselekedni. És a 8. fejezetben azt mondja, hogy az Isten siet az ember segítségére, hogy amikor az ember odaszánja az akaratát, akkor az Isten ad erőt, hogy az ember engedelmeskedni tudjon. És amikor ez megvalósul, amikor a Szentlélek jelen van egy ember életében, és csodát tesz pillanatról pillanatra, hogy ne az emberi természet uralkodjon, hanem az Isten akarata érvényesüljön, és az valósuljon meg. Amikor ez a csoda megvalósul, akkor jött el az, hogy Szentlélek által való öröm. Ekkor az ember felszabadultan örülhet, az Istenben való bizalmat meg tudja élni, hiszen már nem engedetlen az Isten iránt, hanem az Istennek engedelmes életet él. Az Isten országának ez a lényege, a lelki átformálódás, az Istennel való valódi közösség, az engedetlen emberből engedelmes emberré váló élet. Aki nem innen közelíti meg az Isten országát, akár onnan közelíti meg, hogy én milyen előnyöket nyerhetek, ha az Istenhez közeledek. Akár onnan közelíti meg, hogy én mit tegyek, hogy üdvözülhessek. Akkor céltévesztett. Nem jó oldalról közelítette meg az Istennel való kapcsolatot. Az Istennel való kapcsolatot a megváltás oldaláról lehet megközelíteni. A bűnrendezés, a bűnből való szabadítás oldaláról lehet megközelíteni. És amikor egy ember innen megközelíti, akkor annak az a jellegzetessége, hogy békessége van, és reménysége van. Örömmel teli reménysége van, és ez az, ami sugárzik az életéről, és ez az, amit továbbadhat. Így folytatja az apostol, mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Tehát aki így szolgál a Krisztusnak, aki a Krisztust azért keresi, hogy megszentelje őt a Krisztus, hogy békeszövetségben legyen vele, hogy a belévetett reménységben örvendezni tudjon, hogy a Szentlélek teljesen birtokba vegye az életét, és az Isten felszabadító kegyelme nyomán igazi öröm legyen az életében. Aki így szolgál az Istennek, aki ezeket a harcokat harcolja, az Isten előtt szent áldozat. Így mondja az ige, hogy aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek. Itt az a kifejezés van, amit az áldozati rendszerben az Istennek tetsző áldozatra használ. Az Istennek kedves áldozat, az Istennek tetsző áldozat. Az Isten nem mást kér az embertől, mint ezt, hogy engedje, hogy az ember életét átformálja a Szentlélek által. Engedje, hogy az ő igazságát elnyerje az ember, hogy fogadja el az Istentől a kegyelmet és az igazságot, az igazság bővölködő ajándékát, ahogy fogalmazott az apostol. Tehát az Isten előtt ez az Isten tisztelet, kedves, ahogy Jézus is fogalmazott a samáriai asszonynak, amikor azt mondta, hogy bizony mondom néktek, eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádják az Istent, mert az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, szent lélek által és igazság által imádják, és az Isten ilyeneket keres imádójul. Az Isten azokat az embereket keresi, azokban az emberi életekben gyönyörködik, amely életek átformálódni vágyódnak, a bűntől megszabadulni vágyódnak, és az emberek előtt megpróbált, az emberek előtt kipróbált. Ezt mondja még hozzá az apostol, és itt idézném vissza azt is, hogy ne káromoltassék azért a ti javatok. Egyik oldalon azt mondja, hogy azok, akik az igazság, a békesség és a Szentlélek által való öröm útján járják az Istennel való kapcsolat útját, azok az emberek előtt is kipróbáltak, az emberek előtt is tetszésre találnak. Akik pedig úgy járnak, hogy szabad, nem szabad. Én megtehetem ezt, mert nekem jogom van ehhez. Vagy aki azt mondja, hogy ezt én nem szabad, ez tisztátalan. ezt meg szabad, és ebben őrlődik állandóan. Azok pedig azt mondja, hogy ne káromoltassék a ti javatok. Amikor azt látja, hogy kicsinyes, szűkkeblű bírálgatás, szeretetlenség, szabadosság, vagy éppen farizeusi vallásosság jellemző, az emberek ettől joggal undorodnak meg. Ugye a második fejezetben is azt mondta az apostol, hogy az Isten neve ti miattatok káromoltatik a pogányok között. Az emberek nem ilyen jellegű vallásosságra vágyódnak. Az embereknek szükségük van arra, hogy békességet tapasztaljanak. Felfigyelnek arra, amikor valakinek békessége van nehéz körülmények között is az életben. Felfigyelnek arra, amikor valaki tud reménykedni, tud bizakodni, sőt, tud örömmel bizakodni akkor, amikor látszólag erre nincsen oka. És keresik a forrását. Keresik azt, hogy hogy lehet, hogy ez az ember így tud viselkedni. Mi a titka annak, hogy így tud élni? Honnan származik a nyugalom és a békesség az ő életében? Igen, azok az emberek lesznek, azok a hívő emberek lesznek az emberek előtt is kipróbáltak, hitelre méltóak, megbízhatóak, akik így keresik az Isten országát, akik a megváltozás miatt keresik az Istent, akik jobbá akarnak formálódni, de nem a saját cselekedeteikkel, nem magukat akarják megváltoztatni, hanem akik az Istennel való közösségben elfogadják mindazt, amit az Isten tesz értük, ahogyan az Isten formálja az ő életüket. Felelőssége van a hívő életnek. Meg lehet gyűlöltetni az Isten útját, szembe lehet fordítani az embereket Istennel, mert nem azt fogják mondani, hogy XY ilyen. Esetleg azt fogják mondani, hogy X egyház ilyen. És azt szinte biztos, hogy fogják mondani, hogy hát ha ilyen az Isten, akkor köszönöm, nem kérek belőle. A másik oldalon pedig vonzóvá lehet tenni az Isten útját, mert melyik ember az, aki ne vágyna arra, hogy meg tudja tenni azokat a nemes dolgokat, amikre lelke legmélyén vágyik. Melyik ember az, aki ne vágyna arra, hogy ne az indulatok, ne az önzés uralkodjon rajta, hanem szeretetben tudjon élni a környezetével. Melyik ember az, aki nem vágyik arra, hogy igazi békességet tapasztaljon az életében, hogy maradandó öröm legyen az osztály része, és így vonzóvá lehet tenni az Isten útját. Így lehet azt mondani, hogy mi a ti isteneteknek akarunk szolgálni, így eljuthatnak oda emberek, mert itt van az Isten, épp hogy csak nem látszik, mert ti valóban az igaz Istennek, az élő Istennek a szolgái vagytok, mert az életetek bizonyítja ezt. Súlya van tehát annak, hogy emberek hogyan viselkednek egymással, súlya van abban a szempontból, hogy le lehet rombolni a Krisztus munkáját emberek életében, személyesen is, hogyha helytelenül viszonyulnak hozzájuk. Le lehet rombolni az Isten munkáját mások életében azzal, amikor látják két hívő embernek a perpatvarát, két hívő embernek a helytelen kapcsolatát. Meg lehet vonzóvá tenni, amikor látják a szeretet közösséget, és amikor látják az emberi életből kiáradó békességet és reménységet. Tehát azt mondja, mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, tetsző a szolgálata az Istennek, ezt a szolgálatot tudja az Isten elfogadni, ez kedves ő előtte, és az emberek előtt kipróbált, megbízható, hitelre méltó a kereszténysége. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére való. Ne roncsd le az ételért az Isten munkáját. Ugye ez az összegzése tehát ennek az első szakasznak, hogy az ember ítélje meg, hogy mi az, ami rombol, és azt ne tegye, és ítélje meg, hogy mi az, ami építő, és arra pedig kötelezze el magát, hogy amit megértettem, hogy használ, amit megértettem, hogy építi a másik ember életét, arra szánjam oda magamat, hogy az Isten rajtam keresztül áldást tudjon árasztani arra az emberre is, és azokra is, akik mindezt pedig szemlélik a környezetben, akik mindennek tanulja a környezetben. Ezután az apostol a 20. vers következő részétől egy újabb gondolatról fog beszélni. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással eszi. Jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Te néked hited van, tartsd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik, ami pedig hitből nincs, bűn az. Ugye visszatér ahhoz a gondolathoz, ami a tiszta-tisztátalan kérdéshez kapcsolódik, és azt mondja, hogy minden tiszta ugyan. Ez a helyzet, amiről itt beszél, ez egy olyan kérdés, amit bibliai alapon nyugodtan semlegesnek tekinthetünk, amit ki a maga életében kell, hogy megítéljen. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozásra leszi. Tehát az, hogy tiszta vagy tisztátalan, ez azon fog múlni, hogy a saját belső mércéje hogyan jelez, hogy az a tekintély, amire tekint, az a tekintély mit mond erről. De most itt az apostol már másról fog beszélni. Hogyan viszonyuljunk ahhoz, amit a lelkiismeretünk jelez? Mit tegyenek ebben a helyzetben, ki alkalmazkodjon? Azok, akik úgy gondolkoznak, hogy minden tiszta, nyugodtan elfogyaszthatom, nem kell problémát csinálnom belőle, mert ez az Istennel való szeretet közösségemet nem érinti, mert nem bűn kérdéséről van szó. Mert nem leszek kedvesebbé az Isten előtt, ha elfogyasztom, és nem leszek kevésbé kedves az Isten előtt, ha elfogyasztom. Nem érinti az Istennel való kapcsolatomat. Most akkor éljek a szabadságommal, és egyem meg csak azért is. Vagy kövessem azoknak a példáját, akik megeszik, noha én esetleg nem enném meg, mert nem lenne nyugodt a lelkiismeretem tőle. Mit tegyen az ember az ilyen helyzetben? Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki botránkozással leszi. Aki pedig kételkedik, ha eszik, kárhoztatva van, mert nem hitből eszik. Az apostol nagyon világosan foglal ebben a kérdésben állást, így lehetne megfogalmaznunk, hogy az ember ne tegye meg azt, amit a lelkiismerete elítél. Akkor se tegye meg, ha nem jól működik, ha erőtlenül működik a lelkiismerete, és nem kéne jeleznie. A lelkiismeret szempontjából teljesen közömbös kérdés, hogy egy olyan dologban nem hallgat rá az ember, amiben helyesen jelzett, vagy egy olyan dologban nem hallgat rá, amiben tévesen jelzett. A lelkiismeret egy jelzőrendszer, és hogyha az ember a lelkiismerete ellen cselekszik, akkor saját magának árt az ember. Rossz annak az embernek, aki botránkozással leszik. Hogyha az ember nem tudja az igazság fényében átvilágítani azt a helyzetet, és más mércére jutni, akkor nem helyes, ha meggondolás nélkül, átformálás nélkül, a lelkiismeret szavának a megváltozása nélkül mégis megtesz valamit. Mert ezzel gyöngíti azt a jelzőrendszert, amelyen keresztül az Isten az ember életét vezetni akarja. Az isteni vezetést az ember úgy nyeri el, úgy ismeri meg, hogy először megismeri azt, hogy az Isten hogyan szól hozzá, amikor a bűn és az engedelmesség kérdésében megszólítja az embert. Jeremiás próféta könyve 31. fejezete tesz erre utalást, amikor azt mondja, hogy ez lesz az új szövetség, amelyet kötök, hogy az én törvényemet az ő szívükbe helyezem, az ő bensőjükbe írom be, és ezután azt mondja, hogy nem tanítja többé senki fele barátját, sem atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, mert megbocsátom az ő bűneiket. Az Istent, az Isten vezetését tehát úgy ismeri meg egy ember, hogy megismeri, hogy az Isten beszéde hogyan szólítja meg a lelkiismeretét, és a lelkiismeret hogyan jelez, hogy ez helytelen, ez pedig helyes. És ezen keresztül megismeri a hozzászóló Isten hangját, megismeri, hogy az Isten hogyan szól az emberhez, és egy idő után, amikor az ember hallgatott a lelkiismeret szavára, engedte, hogy az Isten szembefordítsa a bűnnel, és megtisztítsa az életét, egy idő után az Isten már nem csak abban fog hozzászólni, hogy ez helyes, ez helytelen, hanem abban is, hogy erre menjél, vagy arra menjél. Ez már nem helyes, helytelen kérdése. Ez már nem az, hogy szabad, nem szabad, hanem az, hogy az Istennek van egy terve, és szeretné ezt a tervet feltárni. Szeretné megismertetni, megértetni az emberrel. Amikor az Isten hozzánk szóló szavát úgy értjük meg, úgy ismerjük meg, hogy először megismerjük a lelkiismeretünkön keresztül szóló Istent. Mert a Szentléleknek a munkája és a lelkiismeretnek a munkája igen nehezen szétválasztható. Mondhatnám így is, hogy a Szentlélek a megtisztított lelkiismereten keresztül szól az emberhez. A Szentlélek az, aki vezetni akarja az ember életét, de hogyha az ember a lelkiismeretét tönkreteszi, azt a finom belső jelzőlendszert tönkreteszi, akkor a Szentlélek nem tudja vezetni az embert belülről. Lehet, hogy tudja kívülről, ostorral, kötőfékkel, kantárral, zablával, tudja az élet nehézségein, problémáin keresztül, de az Isten a szemeivel akarja tanácsolni az embert. Az Isten belülről akarja vezetni az embert, benső bizonyossággal, halk és szelíd hanggal akarja vezetni az embert. Rossz annak az embernek, aki botránkozásra leszi, tehát aki a saját lelkiismerete ellenére cselekszik, még akkor is rossz, ha a lelkiismeretének nem kéne jelezni ebben a kérdésben, mert egyébként tiszta dologról van szó. Tehát az az ember, akinek erőtlenül működik a lelkiismerete, nem várható el tőle, hogy alkalmazkodjon azokhoz, akiknek erősen működik a lelkiismerete, egyetlen egy úton alkalmazkodhat, ha megérti, meglátja ugyanolyan fényben a kérdést, mint ahogy a többiek meglátták, és azt be tudja fogadni az ő lelkiismerete, és el tudja fogadni, hogy jó lelkiismerettel tudjon megtenni dolgokat, jó lelkiismerettel tudja elfogyasztani azokat a dolgokat. Ha ez a formálódás, ez a változás, ez az átformálódás nem következik be a lelkiismerete működésében, akkor rossz neki, ha mégis alkalmazkodik, mert vagy kárhoztatni fogja a másikat, elítélni fogja, amit tett, vagy pedig, és ez a rosszabb, saját maga megtesz a saját lelkiismerete ellenére dolgokat, és ezzel az Isten munkáját rombolja le az életében. Ezzel azt gátolja, hogy az Isten békességét, a békeszövetséget átélhesse, ennek az embernek állandó lelkiismeret furdalása lesz, gyötrelme lesz, ez az ember el fog szakadni az Isten kegyelmének való örvendezéstől, és egy félénk, állandóan bizonytalankodó, az Isten kegyelmében bizonytalan ember ré fog válni. Ezért. Mert a lelkiismerete szavára nem hallgatott. Rossz tehát annak az embernek, és én senkinek nem tudom nyugodt szívvel azt mondani, hogy hagyja figyelmen kívül a lelkiismerete szavát. Nem tudom azt mondani, hogy fogadjuk el azt az emberi álláspontot, hogy túl lelkiismeretes vagy. Nem lehetünk elég lelkiismeretesek az életben. Lehet, hogy rosszul működik a lelkiismeretünk, de túl lelkiismeretesek, túlzottan nem hallgathatunk a lelkiismeretünk szavára. Mindig fenyeget az a veszély, hogy inkább elnyomjuk, hogy inkább figyelmen kívül hagyjuk. Így viszont az Isten munkáját fenyegeti veszély az életünkben. Ugyanakkor Pál apostol azzal folytatja, jó nem enni húst, és nem inni bort, sem semmit nem tenni, amiben a te atyád fia megütközik, vagy megbotránkozik, vagy erőtelen. Tehát míg az előző csoport számára kifejezetten káros, hogyha úgy döntenek, hogy figyelmen kívül hagyják a lelkiismeretük szavát, addig a másik csoportról elmondhatjuk, hogy semmi hátrány nem éri őket, sőt, jó, hogyha figyelemmel vannak a többiekre, és alkalmazkodnak hozzájuk, noha szabadok lennének arra, hogy megtegyenek valamit. Tehát egy ember számára semmi hátrány nem származik abból, ha önmagát megtartóztatja, és a saját kívánságait, hogy így mondjam, a saját szabadságával nem él, noha élhetne. De jó az embernek, ha önmegtartóztatást, önuralmat gyakorol, lemondást gyakorol a szeretet jegyében. Ez nem, hogy káros lenne, nem, hogy megfosztja valamitől, ami miatt boldogtalan lesz egész életében, és valamit elveszít, ami nélkül nem teljes az élete, hanem arról van szó, hogy neki jó. Mert az embert építi, amikor gyakorolja azt, hogy ne önző szemlélettel élje az életét. Ne úgy gondolkozzon, hogy mit érdekel engem a másik ember, ki foglalkozik vele, hanem amikor eljut oda, hogy igenis fontos a másik embernek az építése. Fontos, hogy ne tegyek olyat, amivel rombolom az életét, és fontos, hogy megtegyem azt, amivel építem az ő életét. Ez nem, hogy árt az embernek, ez jó neki. Mert a másik ember szolgálatában, amikor az ember a szeretet útját járja, akkor az neki a legjobb. Akkor ez annak az embernek a legjobb, aki ezért lemondást gyakorolt, aki ezért többletutat vállalt, aki ezért többletterheket vállalt. Ez annak az embernek jó, mert szeretetet adni jó az életben. Erre vagyunk teremtve. Ez a mi rendeltetésünk. Ekkor kerültünk a helyünkre. Tehát az egyik oldalon rossz. Rossz. És azt mondja, hogy aki kételkedik, ha eszik, ha belső őrlődéssel eszik, akkor saját magának árt az ember leginkább. És nem, ne tegye ezt az ember. Rossz neki, ha ezt teszi. A másik oldalon pedig azt mondja, hogy jó az embernek, ha a szeretet útját járja, jó az embernek, ha a másik javát tartja szem előtt, és kész önmagát megalázni, kész önmagát korlátozni, kész a saját énjét letenni, és nem élni a szabadságával a másikért. Mert tekintettel van a másik lelkiismeretére, mert tekintettel van arra, hogy mi építi a másikat. Ez jó, mert építi az ő jellemét, nemesíti az ő jellemét, és boldoggá teszi, mert szeretetben járni az egyúttal a boldogság útját is jelenti az ember számára. Még egy dolgot viszont hozzáfűz ennek a csoportnak tanácsként az apostol, te néked hited van. Tehát hitben erősekhez szól. Tartsd meg magadban az Isten előtt. Nem kell az embernek a hitével kérkedni, nem kell azt mutatni mások előtt, de szükség van a hitből fakadó cselekedetekre. Szükség van arra, hogy az ember ne tegyen semmi olyat, amiben a másik erőtelen, vagy amivel megbotránkoztatna, amivel csapdát állítana fel neki. De nem kell, hogy a maga hitét előtérben tartsa, nem kell, hogy erre hivatkozzon. Elég, hogyha az ember hisz. Elég, hogyha az ember az Istennel elrejtett közösségben van. És boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Örüljön annak, hogy az Istennel való közösséget megélheti így, hogy jó lelkiismerettel, az Istennel való békeszövetségben, az Istennel való szeretet közösségben lehet. Boldog az az ember, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Boldog ember az, aki el tudja mondani, hogy én úgy járok az Istennel, hogy elmondhatom, hogy teljes szívemből őt szeretem és őt szolgálom. Akit a lelkiismerete nem vádolja azzal, hogy langyos keresztény, akit a lelkiismerete nem vádolja azzal, hogy csak félig adta át a szívét az Istennek, akit a lelkiismerete nem vádol engedetlenséggel, boldog az az ember, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesel. Aki úgy élheti meg az Istennel való szeretet közösséget, hogy abban nincsen lelkiismeret furdalása, nincsen bűntudata, nincsen háborgása lelkében, hanem teljessé lehet az Istennel való közösség az életében. Ez boldogság. Az embernek ezt a boldogságot az Isten meg akarja adni, de ez a boldogság nem azon az úton érhető el, hogy az ember a hitével kérkedik, nem azon az úton, hogy az ember arra hivatkozik, hogy ő hitben mi mindent megharcolt már és mit ért el, hanem azon, ha megéli a hitét abban, hogy az igazságot keresi, az Istentől jövő igazságot keresi, az Istennel való békeszövetségre törekszik, a Szentléleknek a munkájára nyitott, és követi a lélek szavát, és ennek eredményeképpen válik örömtelivé az ő keresztény élete. Ennek az eredménye az örömteli keresztény élet. A másik oldalon pedig rossz az embernek, hogyha belső bizonytalansággal, kételkedéssel, őrlődéssel éli a hitéletét. Nem... Másik levélben azt mondja az apostol, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ha csak e világi életben reménykedünk a Krisztusban. Hogyha nem lehet reménységünk az örök életre nézve, Krisztus eljövetelére nézve, és az apostol így foglalja össze, hogy mindez miért van? Mert nem hitből teszi, és ami pedig hitből nincs, bűn az. De egyrészt konkrétan van ennek egy értelme itt, ez pedig az, hogy amikor egy ember úgy teszi meg, úgy eszi meg a bálványnak áldozott húst. Vagy úgy nem ünnepli meg az ünnepnapot, hogy közben belül őrlődik, akkor ez ugye nem hitből fakad, és önmagának árt, és ezzel vétkezik az Isten ellen, hogy elszakad az Istentől, az Istennel való közössége tönkre megy, rámegy az Istennel való közössége arra, hogy nem engedelmeskedik a saját mércéjének. Ugyanakkor ezt a mondatot, ezt nyugodtan kitágíthatjuk a római levél fényében, hiszen elmondhatjuk azt, hogy az ember saját magából nem tud igazságot kipréselni. Az ember, amikor magára marad, amikor a saját cselekedetét cselekszi, akkor ez szükségszerűen összekapcsolódik az emberi önzéssel, az emberi önigazolással. Ha jól emlékszem, Luther mondta azt, aki volt az, aki így fogalmazott, hogy az embernek a legnemesebb cselekedetei is tündöklő vétkek az Isten előtt. A mi jó dolgainkat is átitatja az emberi önzés, az emberi büszkeség, egyetlen egy esetet kivéve, hogyha az Isten iránti szeretetből fakadnak. Hogyha az Isten iránti szeretetből fakad, hogyha az Isten szeretetére válaszként fakadnak a cselekedetek, akkor azok megtisztított cselekedetek. Az Isten szerelme, az Isten szeretete, a Krisztus megtisztítja az ember szívét, és ezek a cselekedetek tiszták az Isten előtt. Ami nem az Istennel való közösségből fakad a mi életünkben, legyenek azok vallásos cselekedetek, legyenek azok nemes karitatív cselekedetek, ami nem az Isten iránti szeretet kapcsolatban születik meg, az Istennel való közösségben születik meg, abban biztos, hogy ott van az önzés. Egyedül az tiszta, és az felel meg az Isten igazsága mércéjének, ami hitből fakad, ami az Istennel való közösségből születik meg. Amikor egy ember az Istenben bízik, az Istentől várja a megoldást, és az Isten akaratát követi, az az, ami valódi igazság. Ez az, amit az Isten megtisztíthatott az önzéstől. Röviden tehát úgy foglalhatnánk össze, hogy az apostol két nagyon fontos tanácsot adott ebben a szakaszban. Az egyik tanács az, hogy ítéljük meg az élethelyzeteket, ahelyett, hogy egymást ítélgetnénk az élethelyzeteket, ítéljük meg, méghozzá abból a szempontból, hogy mi az, ami árt, és mi az, ami épít. Ami árt, azt ne tegyük, amiről felismerjük, hogy rombolja a másikat, azt ne tegyük, ami pedig épít, arra törekedjünk, azért küzdjünk, azért tegyünk erőfeszítéseket, és jó az embernek, hogyha vállalja ezt a küzdelmet, ez a másik gondolat, semmi hátránya nem fog származni az embernek, ha önmagát korlátozza azért, hogy a szeretetet gyakorolja, viszont az Istennel való kapcsolatának az alapjait támadja meg az, amikor az ember a lelkiismerete szava ellenére belül őrlődve tesz meg bármilyen meggondolásból is valamit a hit életében. Köszönöm szépen a figyelmet, ez a szakasz most így véget ért. A 15. fejezet 13 versét, első 13 versét fogjuk venni, ami ennek a gondolati szakasznak a lezárása lesz, kitekintés arra, hogy Krisztus milyen példát mutatott erre a magatartásra, amit itt az apostol megfogalmazott.